Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Lírában erős ez a tavasz. Az elmúlt hetekben, könyvajánló rovatunkban csak verses kötetekről beszélgettünk. Vendégünk volt Vesterházi Mónika a Nem félek kötetével, és Seny Gábor az Ó rinocérosz című kötetével. Ma este Závada Péter a vendégünk, akinek most jelent meg a Gondoskodás című könyve. Arra kértem, hogy erről beszélgessünk, de nem tudunk csak erről a könyvről beszélgetni, mert darab bemutatója is volt, a Szép Lélek című előadás bemutatója, és az a gyanúm, hogy a könyv, a Gondoskodás és a Szép Lélek több szálon is szervesen kötődik egymáshoz. Cáfolj vagy igazolj, Péter!
Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Nem nagyon érkeztek még visszajelzések a kötetre, a darabra már igen, viszont azt senki nem vetette föl, mint ahogy azt most te megtetted, hogy ezek összeolvashatóak lennének. Márpedig ez abszolút így van, tehát hogy csak alátámasztani tudom azt, amit mondasz. Alapvetően azt hiszem, hogy a hatalomnak a nyelve az, ami engem részint a verses kötetben is érdekelt, hogy hogyan lehet egy olyan allegórikus nyelvet létrehozni, amit nem biztos, hogy mindenki ért, viszont nagyon fölkelti az érdeklődésünket, nagyon titokzatos, nagyon izgalmasan szerveződik ez a nyelv, és egyszerűen a maga rejtvényszerűségével az embert magával rántja. Természetesen van, akit ez ledob egyből, de én mindig azokra az olvasókra appellálok, akik olyanok, mint én, akiket ez a típusú nyelv érdekel. És hát ennek a nyelvnek ugye az egyik veszélye, hogy gyakorlatilag kialakít maga körül egy ilyen hatalmi holdudvart, mert hát a szerző, vagy a líraién, vagy végülis bármelyik a kettő közül föltehetőleg érti, hogy mit beszél, viszont a körülötte lévők meg nem feltétlenül értik. És ez nagyon érdekes, és erre ez a kötet ez próbál reflektálni, tehát hogy van is egy szöveg, aminek az a címe, hogy az allegória természetéről, amiben gyakorlatilag ez van elmondva, csak ez az üzenet is egy picit be van burkolva önmagába ebbe a nyelvbe. És hát ugye a Szép Lélekben is végül is erről van szó, hogy az, hogy a második Lajos bajor uralkodó vonzódik a titkokhoz, meg vonzódik ezekhez a nagy fenséges tapasztalatokhoz, illetve a lenyűgözés esztétikákhoz, hogy ez vajon mennyiben segít neki abban, hogy közeledjen mondjuk egyfajta ilyen hatalmi pozícióhoz, ami aztán később ugye az autokráciának a kiépüléséhez vezet. Úgyhogy nagyjából így kapcsolódik a két könyv, de hát a gondoskodásban nagyon sok minden más is van, tehát nem csak ennek a típusú nyelvnek a föltérképezése, hanem sok minden más is zajlik.
A súnyi módon, amikor felvezettem ezt az interjút, nem azért említettem meg, vagy nem csak azért Mesterházi Mónikát, meg Seny Gábort, hogy promózzam előző interjúinkat, hanem azért, mert azt látom, hogy az ő költői kísérleteikben, meg munkájukban egy ellentétes irányú mozgás tapasztalható. Lerángatni a költői nyelvet a hétköznapiban, vagy a hétköznapiban tetten érni a költőiséget, a te szövegeid pedig vállaltan valamiféle megcsináltság, elemeltség, felemeltség, lerántás, mindenképpen valamiféle nem hétköznapinak a nyelvben emelése, vagy nyelvben megmutatása. Ez az allegória logika, ez hogy működik? Erről mesélsz nekünk egy kicsit, hogy mi a szerepe, mi a struktúrája az allegóriáknak?
Hát ez nem csak allegória, hanem itt ugye az elején, amikor azt próbáltam megcsinálni, hogy én pontosan tudjam, hogy mondjuk egy versben milyen jelölők milyen jelölteket takarnak, de ez mondjuk kifelé inkább csak egy sejtetésnek tűnjön, ott mondjuk ez az allegórikusság működik, tehát ott azért az egyértelmű, hogy tudjuk, hogy mi minek felel meg. Ugye az allegóriának Ezt szoktuk az egyik definíciójaként megadni, hogy hát egy ilyen egyértelmű megfeleltetés, tehát egy olyan kibontott, egy olyan kiterjesztett metafora, amiben az elemek megfelelnek egymásnak, és ez viszonylag könnyen visszakövethető. Ez persze most nagyon leegyszerűsített definíciója egy az allegóriának, de a kötet többi pontján nagyon-nagyon sok más típusú költői eljárás is szerephez jut, tehát nem tudom, nagyon sok ilyen szimbolikus dolog van, ami már nem annyira egyértelmű, tehát hogy mondjam, ezt nem lehetne ennyire könnyen most hát így lerángatni a földre. Szerintem az utóbbi években valahogy az intuíció, vagy a megérzése sokkal több, vagy sokkal nagyobb szerephez jutott a szövegeimben, mint korábban, és én is hagyom magam a nyelv által, hogy mondjam, olyan ösvényekre terelni, amiket nem biztos, hogy én is... Itt nem valami ilyen transzcendens dologról van szó, vagy nem valami, nem tudom, nem tudom, isteni sugallatra kell gondolni, egyszerűen annyi, hogy az elménk annyira bonyolultan működik, és az emlékeink, és a saját motivumhálónk annyira bonyolultan működik, hogy nem biztos, hogy azt mindig az ember egy-egyben le tudja képezni, vagy fel tudja térképezni, és szerintem ez nem is baj, hanem valahogy így az ember így hagyja magát sodorni a hangzással, a képekkel, a hangulatokkal, és nekem nem tudom, valahogy egy ilyen kevésbé konkretizálható megérzés alapú költészet az, ami most nagyon szimpatikus. Én nem tudom, én valamiért azt a típusú költészetet szeretem olvasni, ami nem a hétköznapok nyelvét adja vissza, mert hogyha én a hétköznapok nyelvét szeretném olvasni, akkor tudom, újságot olvasnék, vagy blogot, vagy nem tudom. Tehát én nem hiszem, hogy a költészet most ott tart, hogy annyira, hogy mondjam, annyira magas lenne a presztízse, vagy annyira azt gondolnánk róla, hogy valami fantasztikus kitüntetett szerepe van, hogy ezt feltétlenül le kéne rángatni a földre. Én pont azt érzem, hogy nagyon ritkán találkozunk olyan szövegekkel a hétköznapokban, amik egy picit másképp szólalnak meg, mint a hétköznapok nyelve, és én nagyon-nagyon szeretem a rejtvényszerűségét, én szeretem azt, hogyha gondolkodni kell egy versen, hogyha vissza kell hozzá, többször menni. Amikor elolvasok egy verset, és úgy érzem, hogy rögtön világos számomra, hogy mit akar mondani, akkor még akkor is, hogyha ez egy erős vers, akkor is úgy vagyok vele, hogy hát így nagyjából túl vagyok rajta. Tehát akkor utána ahhoz nem biztos, hogy visszatérek. Szemben azokkal a szövegekkel, amik valamiféle, hogy mondjam, amikor valamiféle értetlenséggel találom magam szembe, mint a saját részemről, és akkor vissza kell térnem a újra és újra a szövegekhez. Úgyhogy engem valamiért ez a típusú nyelv érdekel.
Nem hiszem, hogy lenne itt egy foci meccs, amelyben két költői csapat játszana, egy az esztétizáló és egy a hétköznapisághoz ragaszkodó csapat. Azt hiszem, hogy inkább azzal állunk szembe, hogy van egy készen kapott fogalom, jelkép, szimbólum, allegória készletünk, és ezzel mindenki kezd valamit, vagy elkezd játszani, és akkor beszabadul a labirintusba, ezekbe a nyelvi terekbe, vagy elkezdi leépíteni és megnézni, hogy mi van mögötte. És nekem az az érzésem, hogy te beleveted magad ezekbe a labirintusokba. És hát ez a készen kapott készlet, amit mi itt látunk, és megint összekötlek a Sein Gáborral, ez a mítosz készlet, amiben élünk, ez a hatalom nyelve.
Igen. Igen, egyébként nem vonnék, nem tennék egyenlőségére semmiképpen, ugye a Mester Ázsi Mónika és a Sein Gábor legutóbbi kötetei közé sem, mert hogy a Mester Ázsi Mónikának azért mégiscsak tényleg sokkal, hogy mondjam, pőrébb, csupaszabb az a nyelve, amit használ, és a Sein Gábor azért nagyon-nagyon sokat dolgozik ezekkel a mitológikus, vagy mitológémákkal, meg ezekkel a mitológikus jelképekkel. Ugyanakkor természetesen igen, ott is van egy ilyen mítosz romboló, vagy egy ilyen képromboló gesztus.
Írtam neked a gondoskodásból, hogy hányféle épített objektum, tárgy, tér jelenik meg az erődtől, a kastélyon át, a házig, a falakig, a kapu. Azért mondtam, hogy ez egy, az a civilizációs tér, azt írják itt a könyvismertetők, hogy urbánus tér, de hát ez nem csak urbánus, ez egy képzelt világ, vagy nem képzelt, de nagyon is világ, képzeletet megihlető világ, szóval ez tele van ilyen hatalmi terekkel.
Igen, abszolút hatalmi terek ezek, tehát hogy azért ez nyilvánvaló, hogy akkor menjünk bele egy picit, tehát hogy igazából itt én azt tapasztalom, vagy az, ami engem nagyon elkezdett érdekelni, az mondjuk a klasszikus avantgárdtól kezdve azok a versnyelvek, amik nyilván mondjuk a szürrealizmusnak a nyelve, vagy még inkább ugye az expresszionizmusnak a nyelve, vagy a futurizmusnak a nyelve, és ezek nagyon izgalmasak voltak, mert azt figyeltem meg, hogy nagyon sok olyan költő, akik ilyen zárt nyelvet kezdtek el használni, vagy olyan nyelvet, ami első olvasásra nem adja magát könnyen. Ezek a szerzők elkezdtek, nem sokan, de többen közülük elkezdtek valamilyen módon közeledni szélsőséges ideológiákhoz. És ez engem nagyon megijeszt, tehát, mert én mindig is nagyon szerettem az ilyen rejtvényszerű verseket, de most csak egy példát mondok, mondjuk Ungaretti, ugye az olaszoknál, aki a hermetizmusnak az előfutára volt, mondjuk ő nála megfigyelhető volt az, hogy hát ha nem is lett fasiszta, tehát nem szegül szembe olyan markánsan a fasiszta ideológiával, mint mondjuk a többi kortársa, vagy többen a kortársai közül, de mondjuk ott volt a Gottfried Benn, aki szintén egy ilyen elképesztően összetett, és nagyon, nagyon nehezen olvasható költészetet csinált, és ő is ideig, óráig ugye a náci ideológia hatalmába kerítette, de Ezra Pound nevét is említhetném. Tehát nagyon sokan ott a korban valahogy ezt a fajta zártságot, vagy akár tényleg a fenségeshez való vonzódást, azt, ha nem is egy-egybe kötötték össze valamilyen hatalmi pozíció, vagy hatalmi megszólalással, de mégis érezhető valamilyen furcsa, ködös kapcsolat a kettő között, és de még az is elképzelhető, hogy ez egy téves megfeleltetés, csak nekem tűnt ennyire izgalmasnak. Minden esetre ez engem elkezdett vonzani, és akkor így kezdtem el ezen gondolkodni, hogy mi lehet a hatalom és a zártság viszonya. Ugye vannak erre ellenpéldák is, például a Paul Celan költészete, aki a Celannál azért látjuk, hogy a legnagyobb jó indulattal sem nevezhető mondjuk szélsőségesnek a Celan ilyen szempontból, viszont a nyelve az meg egészen zárt, tehát utána a 20. század egyik legzártabb költészetéről beszélhetünk a Celan kapcsán. Szóval, hogy ez nekem baromi izgalmas volt, hogy akkor mit jelent az, hogy egy ilyen zártabb nyelvet létrehozni, de én ezt már az előző kötetemben is elkezdtem, ilyen nagyon egyszerű, nagyon, hogy mondjam, elemi képekkel dolgozni, vagy ősi képekkel dolgozni, tényleg, mint ezek a különböző tájegységek, vagy az épített környezetnek a különböző terei, vagy a természetnek a különböző megnyilvánulásai, tehát, hogy és akkor ugye ezek, mint jelölők, amiknek utána szóródik a jelentése, mi mindent tudnak jelenteni, vagy mindent tudnak magukba foglalni, és próbáltam ezt végig reflektálni, tehát nem egy hatalmi nyelvet létrehozni, hanem egy olyan nyelvet létrehozni, ami arra reflektál, hogy ő most egy hatalmi nyelvet hoz létre.
Vegyük sorra, mit gondolsz, hogy ezek a zárt esztétikai struktúrák miért vezettek, vagy vezethetnek a hatalmi logikához, vagy a hatalmi logika szolgálatához, a szélsőséges irányzatokhoz?
Hát ezek most tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy én itt csak spekulálok, és ezt szeretném leszögezni, hogy én sem irodalomtörténész nem vagyok, sem mondjuk filozófia történettel nem foglalkozom, de hogyha nem tudom, hogy megnézzük ugye a Heideggernek a filozófiáját, ott is ugye arról van szó, hogy egy egészen új nyelvet kíván létrehozni, és az igazság fogalma is egy teljesen más típusú igazságfogalom, nem egy Arisztotelész ilyen adekváció alapú igazságról beszél, tehát nem arról beszél, hogy az elme tapasztalatának meg kell felelnie ugye a külvilág, vagy nem tudom, a valóság tapasztalatának, és akkor így valamiféle összevethetőség, vagy ellenőrizhetőség történik, hanem ugye ő az el nem rejtettségről beszél, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindig is benne vagyunk az igazságban, ami el van rejtve előlünk, és ezt föl kell fednünk. És ez bizonyos olykor kitüntetett események során történik meg, például ilyen ugye a nyelvhasználatunk, ilyen a költészet, de ilyen egyébként az államalapító tett is, ugye, amiről beszél, és aztán hát látjuk, hogy Heidegger is hogyan kezd el valahogy mégiscsak közeledni a nemzeti szocializmus eszméi felé, és ez is nagyon ijesztő, miközben egyébként fantasztikus költészet, vagy fantasztikus filozófiai nyelvről és filozófiai eszmerendszerről van szó. Egyébként nem véletlenül szóltam el magam, hogy költészet, mert ugye már az nagy részt költészet, amit a vége felé csinál. Szóval, hogy én valahogy ezt látom itt, hogy valahogy ahogy a nyelv megszületik, ahogy egy eszmerendszer megszületik, azt az ember, aki létrehozza, az uralja. Tehát az annak, azt hiszem, az az egyik célja, hogy egy olyan világot hozzak létre, amit uralni tudok. Most a pszichés okaiban nem mennék ebbe bele, hogy kinél ez miért jöhet létre, de az biztos, hogy amikor az ember létrehoz egy nyelvet, akkor azt a nyelvet ő uralja, annak a nyelvnek ő ismeri a szabályait, és hát akik ezt nem ismerik, azok, hogy mondjam, legkevesebb kiszolgáltatottak ennek a nyelvnek. Nem utolsó sorban azért például, mert mondjuk a hatalmi nyelvek, és ezt is jobb lett volna többet kutatni, mondjuk a harmadik birodalom nyelvét, én ezt kevéssé tettem, meg tényleg inkább ilyen megérzés alapon csináltam, de hogy az biztos, hogy olyan allegória rendszert használnak, ahol folyamatosan változnak a jelentések, és az egyik szó tegnap még ezt jelentette, de holnap már mást jelent. Elég csak megnézni mondjuk a magyarországi aktuálpolitikát, ahol egyik nap a Brüsszel a szitok szó, a másik nap a Soros a szitok szó, a harmadik nap a liberálisok a szitok szó, a negyedik nap a nem tudom, a gender a szitok szó, tehát folyamatosan változik az, és ugye nem is fixek ezek a jelentések, mert hát megnézzük azt, hogy mondjuk mit gondolnak erről a politikusok, akkor látjuk, hogy nem igazán tudják, vagy nem akarják tudni, hogy pontosan amit jelent a gender. Nem is mennek bele ennek a szónak a nagyon összetett jelentésébe és alakulás történetébe. Tehát, hogy folyamatosan változik az a jelentés, amit egy-egy szó magára ölt, és ezáltal a nyelvhasználó, azok, akik ennek ki vannak szolgáltatva, azok folyamatosan ugye követniük kell, vagy össze vannak zavarodva, hogy akkor most pontosan ez a nyelv ez mit jelent. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon erősen használható szerintem ilyen hatalmi manipulációra, vagy hatalmi eszközé tehető.
A hang, a nyelv, az önkény háza, hogy heideggeri terminusban fogalmazzak. Amikor te a hatalom nyelvével kacérkodsz, akkor milyen vészfékeket illesztettél be, vagy mennyire tartottál attól, hogy ez beszippant, hogy mennyire lehet megtartani az egyensúlyt? Vagy?
Hát folyamatosan reflektálni kell ezt, és azért az sem mindegy, hogy ez egy verses kötet, szóval azért ez olyan nagy port nem kavar, olyan nagy hullámokat nem vet, az életét senkinek nem teszik tönkre. Ez egy kísérleti nyelv, ráadásul semmilyen olyan szélsőséges ideológiát nem közvetít, ami szerintem káros lehetne, hanem egyszerűen tényleg egy kísérletet hajt végre, hogy lehet-e létrehozni egy olyan belső világot, aminek van egy saját szabályrendszere. És ezért nem véletlenül beszélek egyébként erről, és nem véletlenül nem vonulok mondjuk a titokzatosság homályába, és hagyom, hogy majd akkor itt mindenki, nem tudom. Persze az is izgalmas, tehát hogy az is érdekes, hogy ki hogy értelmezi ezt a dolgot, de egyszerűen, hogy mondjam, tehát ez egy azt gondolom, hogy ez is egy határtapasztalat, tehát egy olyan tapasztalat, ami valamiféle örvénynek a szélén egyensúlyoz az ember, és hát egyértelműen meg kell tartania magát, hogy ne szippantsa be ez az örvény. Hát valahol mégiscsak szerintem így születnek a nagy költészetek ezeken a határmesdjéken, mert van valami olyan esetlegessége, vagy valami olyan, mondjuk úgy akkor, hogy veszélye, vagy tétje ennek a nyelvnek, amikor már akár elszabadul, és már azt sem tudja uralni, aki létrehozta. És hát nem tudom, szerintem ez elég izgalmas. Nyilván nagyon kell vigyázni, nagyon kell vele, nagyon óvatosan kell vele bánni, de hát mégis valahogy valahogy ez engem nagyon érdekelt. Szóval azt hiszem, hogy én a munkámnak az első 10-15 évében, tehát mondjuk amikor a repzenekart csináltuk, akkor elég mítosztrom voltam, és elég sok mindent lerángattam a földre. Tehát az a fajta gesztus, az ott nekem 100%-ig megtörtént, és most meg valami más érdekel. Most meg az érdekel, hogy ezt a rendszert, ezt hogy lehet mondjuk fölépíteni, amit korábban szétzúztam. Tehát, hogy természetesen mondom, nem azért építem föl, hogy én is valami hatalmi pozícióba kerüljek, hanem azért, hogy ezt reflektáljam, és hogy ennek valahogy tükröt tartsak.
Számomra az volt az élmény ebben, ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy az önreflexió mennyire finoman, következetesen működik. Hogy amikor egy vizuális élményt fogalmazol meg, vagy öntesz szavakba, amikor szembesülsz, vagy szembesül a líraén, egy jelképpel, allegóriával, mítosszal, hogy akkor ezt a processzust, hogy ezt feldolgozom, ahogy benne vagyok a térben, ahogy képzelgek, ezt nagyon szépen, pontosan lehet követni, és át lehet élni azt az élményt, hogy a nyelv az nem az önkényháza, hanem valahol mégiscsak egy közös tér.
Igen, igen, igen. Hát ez pedig a megint csak egyébként egy filozófiai hagyomány, tehát ez pedig a fenomenológiának ez a fajta leíró hagyománya, ami szintén nagyon erősen áthatja ezt a kötetet, vagy hát reményeim szerint, vagy nem is reményeim szerint, mert nem egy konkrét eszmerendszert, vagy egy konkrét filozófiai fogalmi rendszert szeretnék én itt visszaadni, nem egyszerűen ezek nagyon erősen hatottak rám. Tehát, hogy én egyébként a doktorimban Husserlnek foglalkozom bizonyos ilyen észlelés fenomenológiai, vagy fantázia fenomenológiai belátásaival, és tehát rám az a fajta ilyen nagyon bonyolult, mégis nagyon logikus és átlátható rendszer, amit a Husserl épített föl, az olyan szempontból sokkal megnyugtatóbban hat, és sokkal otthonosabban mozgok benne, vagy érzem magam benne, mint ebben a Heideggeri nagyon ilyen mágikus, misztikus, olykor ködös rendszerben. És ugye a Husserli fenomenológiának az egyik, hogy mondjam, tétje az az, hogy megpróbálja a fenomenológus leírni, vagy megragadni a körülötte lévő világot úgy, ahogy az számára adódik, ahogy az elméje számára adódik, és aztán megpróbálja mindezeket a tárgyi észleleteket, mind pedig ezeket a gondolkodási struktúrákat, ahogy ezek zajlanak, ezeket dokumentálni. Tehát, hogy valami ilyesmi talán ebben a kötetben is zajlik, tehát, hogy ez a fenomenológia működésben. Tehát amikor nem egy filozófiai szöveget írunk, hogy hogyan működik az észlelés, hanem effektíve észlelünk, tehát megpróbáljuk tényleg elfogulatlanul, nagyjából, hogy mondjam, minden mást kizárva megragadni azt, ahogy számunkra a dolgok megjelennek. Tehát, hogy valami ilyesmi is van, egy ilyen törekvés, de hát ezek mind csak hatások, tehát ezek mind csak ilyen beszűrődő érzetek, hangulatok, nem programszerűen történik ebben a könyvben ez.
Mint hogyha bocsánatot kérnél a programszerűségért, pedig hát a pályádat tekintve azért ez egy nagyon tudatos pálya, amit te bejársz szakmailag is, említetted a zenész múltadat és a rapper múltadat, hát azóta nagyon sok víz lefolyt a nem tudom melyik folyónkat mondja, Duna, Tisza, Dráva, Száva, hogy de hát azóta te dolgoztál dramaturgként, drámaíróként, fordítóként, ízig-vérig színházi emberként, elképesztően sok mindent szívhattál magadba, szedhettél fel szakmailag, és én engedd meg, hogy gyanakodjak azzal kapcsolatban, hogy hát ez egy ilyen ösztönös, nem tudatos, vagy vállalt élményszerűség, nem? Ezt az egyet nem hiszem, Péter.
Hát, hogy mondjam, arra rájöttem azért, hogyha valami programszerű, akkor ott az mindig csikorogni fog a rendszer.
Alatt nem az ideológikus csasztuskákat értem, hanem érted azt, amit a formáról gondolunk, a nyelvről, a zárt rendszerekről.
Igen, tehát engem ezek nagyon érdekelnek. Tehát azt, hogy mondjam... Nem volna őszinte azt mondani, hogy engem ezek a struktúrák, ezek a gondolati felépítmények, ezek nem érdekelnek. Engem ezek nagyon is érdekelnek, nagyon is kutatom a rendszereiket. Tényleg mondjuk a filozófiához is inkább érdeklődőként fordulok, de azért mégiscsak ezt a doktorit, ezt valahogy végig csináltam, már majdnem elvégeztem. Szóval, hogy nagyon, azt hiszem, hogy amit állít a legfontosabb, hogy mindent a versnek a szűrőjén keresztül látok. Tehát, hogy a filozófiát sem önmagáért művelem, vagy önmagáért olvasom, hanem azért, hogy utána ez a versben valahogy megtörténjen. És talán ez nagyon sok minden alól felment engem, ez egy ilyen menekülő útvonal, hogy én azt mondom, hogy hát én csak egy költő vagyok, én csak a versekkel foglalkozom, és akkor közben persze az ember foglalkozik nagyon sok minden mással is.
Arra biztatom hallgatóinkat, hogy ne dőljenek be Závada Péter önfelmentő futamainak, olvassák el a gondoskodást, mert ezek a versek elképesztően sok munkával, elképesztően tág világokra nyitnak ablakot, vagy engednek utat, úgyhogy ebbe érdemes belevetni magukat. A végén térjünk egy kicsit vissza a Szép Élek című frissen bemutatott darabodra, ami két napig látható is volt online. Remélem, hogy lesz még erre valamilyen mód, meg a színházban is, Budapesten, akinek erre szerencséje lesz, láthatják. Azért ragaszkodom ehhez a visszatéréshez, mert ott megint valami ellentétes utat jársz be azzal kapcsolatban, amit manapság látunk. Ugye nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy mi történik akkor, amikor valakit elkap a hatalom, hatalmi részegség, a hatalomvágy. Te pedig pont azt vizsgálod ebbe a darabba, hogy mi történik akkor, ha valakiben nincs elég hatalmi vágy.
Igen, mert én azt állítom itt, nagyon leegyszerűsítve, hogy akkor is létrejönnek a hatalomnak a különböző struktúrái és terei, akár ilyen Foucault János gondolattal, vagy nem tudom, hogyha mi megpróbáljuk magunkat kivonni belőle. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy látunk egy uralkodót, aki nem tud és nem akar uralkodni, és az egész a hátra közepére kívánja, és tényleg csak a művészetekkel foglalkozna, hanem azt is látjuk, hogy ugye a helyére benyomul valami más. És ami benyomul a helyére, az a saját családjának a hatalomvágya, az a következő uralkodók hatalomvágya, rögtön el akarják őt mozdítani, el is mozdítják. És hát aztán ugye nagyon érdekes, hogy ő mihez vonzódik, ő Wagnerhez vonzódik, ezekhez az abszolút lenyűgöző operákhoz, amiket aztán ugye a harmadik birodalom esztétikája is valamelyest megidéz, aki sajátít magának, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy valahogy úgy vonzódik megint csak a lenyűgözéshez, vagy a fenségeshez, ami ugye egy nagyon bonyolult fogalom, és nagyon-nagyon sokat lehet vele foglalkozni, hogy nem reflektálja azt, hogy valójában ő is a hatalomhoz vonz, vagy ő is a nagyszabáshoz, a grandiozitáshoz vonzódik, csak hogy egyszerűen ő képtelen ehhez fölnőni, képtelen a maga olyan politikai és uralkodói feladatainak megfelelni. Számomra ez nagyon szimpatikus, mert hogy én abszolút ebben a kivonulásban, vagy ebben a bezárkózásban látom az egyetlen megoldást akkor, amikor az ember rá van kényszerítve valamilyen hatalmi helyzetre. Ilyenfel nem a megoldást, hanem hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon magamra ismerek ebben, tehát én is el szoktam menekülni ezekről a hatalmi helyzetekről, és nem szeretek bennük részt venni. És hát itt ugye arról van szó, hogy ez az uralkodó, ez teljesen el van zárva a környezetétől, tehát ő nem nagyon tudna, tehát ő egy olyan helyzetben van, ahol nem tud, hogy mondjam, lázadni, vagy nem tud senkivel összefogni, vagy nincsenek ilyen hasonszörű figurák körülötte, akivel megbeszélhetni, hogy mit gondol, nagyon magányos, és nagyon, nagyon extravagánsan gondolkozik nagyon sok mindenről, és ugye ott van még az ő homoszexualitása, ami a korban hát egy ilyen elég nagy hátrányt jelentett, vagy hát ő egy ilyen pecsétként volt értelmezhető, szóval ő nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt, és érdekes, hogy többen azt gondolják, hogy az idegenvezető a főszereplője ennek az előadásnak, közben szerintem abszolút a Lajos, tehát hogy én a Lajos királlyal tudtam sokkal inkább azonosulni, és az ő tragédiáját, vagy az ő hányattatását próbáltam valahogy itt megmutatni. Az idegenvezető az olyan, mintha egy doppelganger lenne a Lajosnak, tehát mintha mint hogyha valahogy ugyanannak a figurának a két oldalát látnánk. Az egyik, aki erőszakosan hirdeti az ideológiáit, és a másik pedig, aki elmenekül ezzelől, vagy hogy mondjam, egy ilyen jótékony semlegességbe vonul. Csak hát mint hogyha, tehát hogy van egy ilyen, és aztán abban hagyom tényleg, tehát van egy ilyen fenyegető jóslat is ebben, hogy nem tudunk elmenekülni a hatalom elől. Legegyszerűbben fogalmazva talán ugye úgy szoktuk mondani, hogy ha mi nem akarunk politizálni, a politika akkor is megtörténik, és akkor is azzal is politizálunk, ha nem politizálunk. És azt hiszem, hogy ez talán a legkézefoghatóbb állítása ennek.
Most a bennem élő politika filozófusnak vérzik a szíve, mert egy annyira negatív politika fogalom által itt elő, amit ne haragudj, nem tudok igazolni és elfogadni, de ezt egy másik beszélgetésben fogjuk megbeszélni. Van egy tartalék levezető, nagyon könnyed kis kérdésem. Azt mond meg még nekem, Závoda Péter, hogy mi a hatalom?
Nem tudom. Nem tudom, hogy mi a hatalom. Az a hatalom, amikor valami olyan erő összpontosul valakinek a kezében, és most teljesen hasamra ütök és improvizálok, amivel mások életére kihat, és nem tud olyan fékeket és ellensúlyokat beiktatni, amivel a saját gyarlóságát, a saját emberi hibáit nem tudja kiiktatni, meg kiküszöbölni, és én ezt nevezem hatalomnak, én minden mást, ami együttműködés alapú, vagy empátia alapú, vagy együtt gondolkodás alapú, ezt nem hatalomnak nevezném, hanem ezt valami cselekvési potenciálnak, vagy cselekvési erőnek. Nálam a hatalomnak tényleg van egy ilyen negatív felhangja.
Költők és önkényurak elég közel állnak egymáshoz, ezt tudtam, amíg mondtad, és mondtam, viszont a drámaírók, akik ugye közös teret teremtenek, meg a közös színházi élmény lehetőség, azok nem ilyen önkényurak. Na mindegy, hát ez teljesen bonyolult, és új beszélgetőkör, remélem, hogy ezt is meg fogjuk tudni beszélgetni Závoda Péterrel egy következő interjúban. Amíg erre sor kerül, addig mindenki rohanjan is vásárolja meg a Gondoskodás című verses kötetét, és aki teheti, az nézze meg Budapesten majd a Széplélek című darabját, és én azért nagyon bízom benne, hogy még online elérhető lesz, és azok is megnézhetik, akik nem nincsenek Budapesten.
Szeptembertől úgy tűnik, hogy élőben is játszik a stúdiókában, de remélhetőleg elérhető lesz még online is. Úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok jót.
Én is nagyon köszönöm. A hanganyag hamarosan visszahallgatható lesz a hangtárunkban. Olvasmányélményeinket a rádió oldalára, vagy akár a személyes Facebook oldalamra is nagyon várom. Závada Péterrel köszönjük a figyelmüket, Parászka Borókát hallották, az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét. Viszont hallásra!